Kedves Enikő, köszönöm. Hogyha az előző két előadó megemlékezett, akkor én is nagyon röviden, bár nekem csak nagyon kis számú emlékem van Tarnai Andorról, de mikor én első éves egyetemista voltam, három fénycsillaga volt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a régi magyar irodalom oktatásának, Kovács Sándor Iván, Horváth Iván és Tarnai Andor, és hát én Tarnai Andornál vizsgáztam régi magyar irodalomból, és máig megvan bennem az az emlék, ahogy egy sötét, befüggönyözött piarista közi harmadik emeleti szobában Május Elemér Turóci könyvéről beszélgetünk, három cigaretta vagy négy fogyott el körülbelül a vizsga közben. Tehát egy ilyen homályos cigarettafüst emléke az, ami él bennem erről. Nem sokkal több, mert azt hiszem két hónappal később meghalt Tarnai professzor úr, de hát ő képviselte ebben a professzori gárdában a középkort, és emiatt az én előadásom is kicsit középkori tárgyú, tehát korábbi időszakról szól, mint amiről beszélni szoktam általában. Magyar hallgatók már egészen korai időszaktól kezdve jelen voltak a Bécsi Egyetemen. Az első valószínűsíthetően fokozatot szerzett hallgató, egy bizonyos Johannes Tarlach de Septem Castris 1368-ban végzett, és őt több mint 7000 más hallgató követte 1526-ig. Magyar származású tanárok sem voltak kevesen, Fraknói Vilmos régi, minden bizonnyal revideálásra szoruló számítása szerint a magyarországi származású tanárok száma 1498-ig 109 volt, és összesen 185 kurzus emlékét őrizték meg a bölcsész karaktái. Ez a magas szám elsősorban annak köszönhető, hogy a magiszteri fokozat megszerzése után az egyetem statutumai szerint két évig oktatniuk kellett a magisztereknek. Szándékosan hangsúlyozom, hogy magyarországi oktatókról van szó, nem magyarokról. Bár a hallgatók és oktatók anyanyelve egyéb forrás hiány nehezen eldönthető, a magyarországi származási helyük alapján legtöbbször valószínűsíthető. Különösen a korai időszakban jelentős az erdélyi oktatók jelenléte, mint Jakobus, Christianus vagy Nikolaus de Septem Castris, akik valószínűleg erdélyi szász származásúak. Például Johannes Sigvard de Septem Castris esetében a családneve is tanúskodik erről. Mai előadásám tárgya Johannes Cézár de Lugos nevében is a Cézár minden bizonyal a Kaiser családnév latinosításából született, és valószínűleg német származású lehetett a személy. Johannes Cézár vagy Kaiser bécsi egyetemi karrierje 1394. október 16-án kezdődött, amikor beiratkozott az egyetemre, illetve már ezt megelőzően is valószínűleg részt vett a Bécsi Egyetem beiratkozási eljárásán. Ezt azért hoztam, hogy kicsit színesítsem ezt a picit száraz témát. Nemrégiben fedezte fel Renate Kohn a Bécsi Egyetemi Beavatási Szertartásoknak egy látványos nyomát, a Stephansdom egyik elrejtettebb barokk ajtajának mellékletén ezeket a grafitiket. Ez az úgynevezett depozíciós eljárás nyoma volt. Ugye ennek az eljárásnak, aminek a legkorábbi tiltása 1396-ból származik, tehát már abszolút megtörténhetett Cézár idejében, egy nagyon durva erőszakritus volt. Ugye nevetségesen kellett felöltözniük a diákoknak, marhacsorta vagy szamarak módjára terelték őket egy terembe, ahol a közönség már várt rájuk. Itt a ceremóniamester egyenként kigúnyolta őket, kinevette különleges megjelenésüket, egy beszédet intézett hozzájuk, utána kérdésekre kellett megválaszolniuk. Azonban a szájukban disznóagyarak voltak, és ezért nem tudtak beszélni érthetően, csak visítottak, mint a disznók, amiért a ceremóniamester disznónak nevezte őket, és a bottal vállukra sújtva megfette őket. Ugye 1384-ben tiltották be először a diákbántalmazást, de egészen még Konrád Celtis is elmélkedik arról, hogy honnan származik ez az eljárás, és görög eredetet, tehát a pályánokból származtatja ezt a rítust. Azért is hoztam ezt az izgalmas adatot, mert talált egy magyarországi diákot, akit 1476-ban megaláztak, és felírta a nevét a falra 1476-ban egy bizonyos Ich Parfus, aki valószínűleg egy szekszárdi Mihály Parfus, egy szintén magyarországi német diák. Tehát, hogyha túllépünk Johannes Cézár megaláztatásain, amelyek kezdeti időszakban érhették a Bécsi Egyetemen, Azt találjuk, hogy 1395-ben, június 6-án már bakkalaureusi vizsgát tett Johannes de Lugosként, és ezt a fakultás jóvá is hagyta június 14-én. Ebből arra következtethetünk, hogy már talán korábban is tanult máshol, mert egy év alatt nem volt szokás bakkalaureusi szintre jutni, és későbbi adatok igazolhatják, hogy akár Csehországban, tehát lehet, hogy Prágában is tanulhatott. Ezt követően magiszteri tanulmányokat folytat, és 3,5 év múlva, 1399. január 4-én felsorolják nevét a licencia vizsgára készülő bakkalaureusok között. Majd 1399. április 6-án, mint sikeres licenciátus, kéri az incepciót, azaz a magiszteri cím megadását. Alig, hogy megszerezte magiszteri címét, már ki is jelölik a bakkalaureusok vizsgáztatói közé. Ilyenkor mindig a 4 nemzetből, tehát az osztrák, a rajnai, a magyar és a 100 nemzetből egy-egy tanár vett részt a bizottságban. A magyar náció korábbi képviselője, Jakobus de Septem Castris, már korábban kivonta magát a feladat alól, mivel azt mondta, hogy túl megalázó, spernit locum, tehát nem való neki a vizsgáztatás, és ekkor tűnt fel a helyén magiszter Johannes Cézár de Nazione Hungarorum. A vizsgáztatás után rögtön oktatói feladatokat is kapott, 1399. szeptember 1-én tanítani kezdett. Ez nem volt meglepő, ahogy említettem, kötelező volt 2 évig tanítani minden frissen végzett magiszternek. A tanárok az általuk tanítandó tárgyakat választhatták, de a választás rangsorrendben és a tanári tapasztalat szerint történt. Johannes Cézár neve az azévi tanárok között csak a lista végén utolsó előttiként tűnik fel. Magister Johannes Cézáris Petrus Heliével Boetium de Consolatione Philosophiae sicut placebit sibi. Tehát választhatott Petrus Helias verse és Boetius magyarázata között. A bécsi egyetem előadásait általában úgy osztották el, hogy a legfiatalabb magiszterek nyelvtani tárgyakat oktattak, az idősebbek pedig filozófiaiakat, Arisztotelész műveit vagy logikát. Cézár esetében is ez látható, hiszen nem a megkerülhetetlen tárgyak közül választhatott saját tetszése szerint, hanem 2 magában is választható tárgy közül kellett döntenie. A rangsorrendben évről évre szép lassan haladt előre, ahogy tapasztalata növekedett. 1401-ben már Alexander de Villanei Dei doktrináliának 3. részét adta elő, vagy Unum Librum de Rhetorica, tehát itt is választhatott egy retorikai könyvet. 1402-4 között már viszont Arisztotelész analitika priorájának oktatását bízzák rá, 1409-10-ben pedig további logikai műveket, a Parva logikáliát és a Marsilius konsekvenciáit. A fakultás aktái szerint ekkor tartotta utolsó előadását logikáról, ennek pedig az oka az volt, hogy Cézár tovább tanult, mint míg oktatott. A lifelong learning nem csak a 21., hanem a 15. században is fontos túlélési stratégia volt, míg a bölcsészeti fakultáson tanított, orvosi bakkalaureusi tanulmányokat folytatott. Ebből 1407-ben már bakkalaureusi vizsgára jelentkezett, bár nem teljesített minden kötelező órát. Ezt a fakultás engedélyezte neki, azzal, hogy esküt kellett tenni a fakultás könyvére, Super Librum Facultatis, hogy azokat a könyveket, amelyeket nem olvasott még, később teljesíteni fogja, és nem máshol, hanem a bécsi egyetemen. Lehetséges, hogy ez a mentesség okozta majd a későbbi problémáit, amit látni fogjuk. A bakkalaureusi vizsga után az orvosi magisztérium megszerzését kezdte el, és ebből 1411. március 24-én tette le licenciátusi vizsgáját. Míg a bölcsészkaron bizonyos években több mint 100 hallgató is beiratkozott, addig az orvosi fakultás hallgatóinak száma lényegesen alacsonyabb, általában 10-nél kevesebb, de néha csak 1-2 volt. Emiatt az alkalmat nagy ünnepséggel tették emlékezetessé, amire külön vendégségben volt kötelező vendégül látni a rektort, a többi fakultás professzorait és a saját fakultást is. A licenciátus lényegében azt jelentette, hogy ettől kezdve szabadon, tehát licencia, taníthatott, disputálhatott, vizsgáztathatott, glosszázhatott az egyetemen a katedráról. Az a szerencsés helyzet áll fenn, hogy Cézár doktori avatási beszéde, melyet Michael Zuchenschatz, a teológiai kar professzora mondott erről, fennmaradt. Itt látható a kézirata. 1411. április 1-én zajlott le a javatás. Zuchenschatz az alkancellár egy 10 oldalas beszéddel készült az alkalomra. Ezt a beszédet a Stephansdomban mondta el, ahogy láttuk, ez egy központi helye volt az egyetemnek, tehát a megalázás és a doktoravatás is ugyanott zajlott. Ott mondta el, vagy inkább felolvasta, ahogy látható, a fennmaradt sajátkezű fogalmazványa folyamatosan felolvasást segítő jelzésekkel van ellátva, tehát a vonal, szakaszhatárokat vonallal jelzi, ahol pauzát kell tartani. Maga a beszéd az egyházi kötődés miatt, ugye Stephansdomban hangzott el egy teológustól, lényegében egy szentbeszéd formáját ölti magára, Biblia magyarázat adja a fővázát. Konkrét információt alig tartalmaz magáról Johannes Cézárról, lényegében a hasonló az összes többi doktoraváltási beszédhez, amelyeket Zuchenschatz a jegyzet füzetében rögzített. Két személyes ismerettségre utaló jelet találunk a beszövegben. Egyrészt Zuchenschatz szerint Johannes Cézár olyan volt, mint Plátón, aki Egyiptomba utazott, hogy a legbölcsebb mesterektől tanulhasson. Így Cézár is külföldre ment bölcsességért, például járt Csehországban és Ausztriában. Emiatt feltételezhető, ugye, hogy esetleg korábban Prágában tanult. Viszont a Margón ezt kiegészítette két további helyszínnel, Valahiával és Bulgáriával, mindenféle konkrétum nélkül. Itt nem tudjuk, hogy mire vonatkozott ez a megjegyzése. A másik személyes ismerettségre utaló adat, hogy Cézárt úgy ábrázolja a beszéd, mint akit a fakultáson régóta ismernek és szeretnek. Erre a személyes szimpátiára Johannesnek hamarosan szüksége is lett. 1411-ben, valószínűleg nem sokkal a doktori avatás után, igen, ez a licencia meghívója, nem sokkal a doktori avatás után Nikolaus von Fürstenfeld, az orvosi kar egyik doktora, feljelentette Johannest, hogy nem szabályosan kapta meg a doktori címet. Az ügyben a orvosi kar 1411. augusztusában hozott döntést, a panaszt elutasítva, és ezt követően ki is zárták a fakultásról Fürstenfeldet. Azt nem tudjuk, hogy pontosan miért, de korábban voltak már más zűrös ügye is, például az adósságát a fakultásnak hamis pénzben fizette meg. Ezt követően, ugye ez a bajkeverővel leszámolt a Cézár, ezt követően 1412 nyarán kérte, hogy a fakultás fogadja tagjai közé és tarthasson disputációt, amit 1412. augusztus 30-án meg is kapott. Ellenfelét Fürstenfeldet tehát sikerült legyőznie, de paradox módon ez az utolsó információnk róla, tehát nem tudjuk, mi történt vele később. Pályafutása nem tipikus. Magyarországi kollégái közül nem ismerünk mást a 15. században, aki orvosi doktorátus megszerzésére törekedett volna bölcsészeti magiszteri fokozat után. Viszont szerencsénkre fennmaradt egy műve is, a Maribori vagy Marburgi Püspöki Könyvtár 38. számú kéziratában, ami tartalmazza egy diktámenről szóló oktatóművét. A szöveg címe a kéziratban Művecske Opusculum, amelyet Bécsben adtak elő, in Vienna pronunciátum. Ahogy jól látható, a kézirat első lapja a katalógus 1929-es készítése után óta károsult, úgyhogy katalógusra vagyunk bízva, hogy valóban az in Vienna szó ki volt olvasható, de azért a szó eleje még látszik az in Vienna pronunciátumból. Az előadás pedig 1404 márciusában zajlott le, ez a szöveg végén található explicitből világos. A fólió méretű papírkézirat teljes egésze 160 lap terjedelmű, ebből az első 21-et foglalja el ez az opuszkulum. Ezt követően nagyobb részt karintiai tárgyú levelek és formulák gyűjteményét találjuk benne 1438-ig. Az opuszkulum szövege vélhetőleg másolat, mivel a kézirat első keze, amely az opuszkulumot is másolta, még a következő éveket is beírta, és ezekben a legutolsó dokumentumok 1438-ból származnak. Ezen kívül a szövegben található jó néhány értelemzavaró, de egyértelmű alírás. Így például az egyik gyakran idézett diktátor, akit Cézár visszatérően idéz, Johannes Bononiensis, néhány sor eltéréssel egyszer Johannes Onionensisként, máskor pedig Bononiensisként szerepel, amelyet nyilván ez a Derrick kompilátor lugosi Johannes Cézár nem követett volna el. Az, hogy mi a diktámen, talán kis magyarázatot igényel itt Tarnai Andor olvasóinak körében. azt mindjárt tudjuk, hogy a diktunk szó is ebből származik, és a diktare latin fogalmazni igéből eredeztethető ez a főnév, ez a tevékenység, azaz a fogalmazástan, ami hát a középkori retorikának egy irányát nevezi meg. Mint láttuk, fiatal tanárként 1401-ben Johannes Cézárnak vagy Alexander de Villadeit, vagy valamilyen retorikát, unum librum de retorica kellett kommentálnia. A kéziratban lévő opuszkulum 1404-re van datálva, így valószínűleg az is a bécsi egyetemi oktatás céljából készülhetett. A diktámon a fogalmazás praktikus oktatása ekkoriban egyetemi tananyag volt, és bár nem volt a bakkaleurisi vizsga letételéhez kötelező tárgy, esetleg csak egy-egy retorikai tárgyat írtak elő kötelezően, a levelek és oklevelek fogalmazásához nagy segítséget nyújtott egy-egy ilyen kézikönyv, emiatt a hallgatók széles körében tarthatott számot érdeklődésre. Ekkoriban a bécsi egyetemen a legelterjedtebb tankönyv erre a célra a Summa Jovis című anonim memoriter tankköltemény volt, amely verses formában foglalta össze a retorikai eszközöket. Summa Jovishoz számos kommentár készült, 1399-ben Cézár egy oktatótársa, bizonyos Matthias de Valci ez alapján tanította a retorikát. Cézár viszont valamilyen oknál fogva nem, független ettől a tankölteményi hagyománytól, és a prózai ars diktáminiseket követi. A fő kérdésköreket összegzi, hogyan kell a szalutációban megszólítani az egyes státuszokat, az egyes mondatok milyen központozással zárulnak, kolon, szemikolon, punktum, ezek végén milyen klauzulák állhatnak, milyen retorikai eszközöket használhatunk megfogalmazás során. Ennek megfelelően az értekezés öt részre oszlik, amelyet a bevezető is ismertet. Az első rész elmondja, mi a retorika, melyek a részei, második rész általánosságban a diktámenről és az epistoláról, azaz a levélről szól. Hányfélék és milyenek lehetnek? Honnan ered az írás? Néhány példával. Harmadik rész a levél és a diktámen részei taglalja, azokat határozza meg. A negyedik rész pedig konkrétan tárgyalja a levél részeit, hogyan lehet azokat művész ilyen artificiózé megírni. Az ötödik és utolsó részben a szavakhoz és gondolatokhoz kötődő retorikai eszközöket tárgyalja a szerző egyesével. Cézár értekezése lényegében egy gondos kompiláció klasszikus retorikai forrásokból, tehát elsősorban Cicero de Inventione, Herennius retorika és a kortárs diktamenekből. Egyelőre ezek közül Johannes de Bonandreit, akit ugye Bononiensisként hivatkozik, Guido Fabát és Ludolfus de Hildesheimet sikerült azonosítani. Cézár művének a jelentőségét adja, hogy ez az első diktamen értekezés, amely magyarországi szerzőtől származik, még akkor is, ha ezt nem Magyarországon, hanem a bécsi egyetemen adta elő. Már Tarnai Andor is sejtette, hogy Limozsi János, azaz Johannes Lemovircensis ars diktaminise, akinek a művét egy hasonló nevű Zirci apáthoz kapcsolta a század elejé kutatás, és még az akadémiai irodalomtörténet is valójában nem az ő műve, ezt azóta a francia kutatás teljes mértékben igazolta, tehát az 1270-es években egy másik Limozsi Jánosnak a művéről van szó. A 14. századi magyarországi ars diktaminisek mind Európa szerte népszerű értekezések, mint Tomás de Capua vagy Petrus de Vinea művei. Nagy újdonságot természetesen nem jelent ez az egyetlen kéziratban fennmaradt művecske, viszont tanúskodik az egyetemi oktatás gyakorlati szerepéről a 15. század elejének közép-európai műveltségében. Az újabb és újabb művek írása annak volt köszönhető, hogy változott a divat, és az egyes írásközpontok, mint a pápai, vagy a császári kancellária, vagy később mondjuk a prágai egyetem íráshasználata, titulatúrája, új divatokat hozott létre, így a tankönyveknek az új fejleményeket követniük kellett. A későbbi kutatás feladata eldönteni, hogy milyen viszonyban áll Cézár értekezés a kor legnépszerűbb ars diktáminiszéhez, a Dresdában oktató Nikolaus Dibinushoz. De enélkül is egyértelmű tény, hogy Cézár önálló saját kompiláció összeállítására törekedett, és nem elégedett meg a rendelkezésre álló tankönyvekkel. Hát milyen tanulság szűrhető le mindebből a történetből? Egyrészt meglepő az egyetem nyitottsága arra, hogy befogadjon egy ilyen valószínűleg nem túl nemes szülőkkel rendelkező fiatalembert, és ott lényegében a pályafutását megkezdje, biztos egzisztenciát teremtse magának, még akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy mi lett az orvosokozat megszerzése után vele. Másrészt, ami leszűrődik ebből, hogy ehhez az egyetemi karrierhez, ebből az egyetlen műből, ugye annyit következtethetünk, hogy ambícióval állt ehhez a pályafutáshoz, hiszen megtehette volna, hogy egy szokásos szumajovisz kommentárt tesz közzé, ehelyett viszont egy saját kompiláció összeállításához folyamodott, és talán az az ambíciója is hozzájárult ahhoz, hogy később, ameddig látjuk, egy sikeres karriert tudott befutni. És köszönöm szépen!